Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez itt a Góranga, a védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandar Vika, Préma Dévidászi. A mai vendégem pedig Tótné Bakondi Laura, itt a stúdióban Nilamani Dévidászi, Nilamani Csakravarti Dévidászi, bár kicsit hosszú neved van, de mi csak egyszerűen Nilamaninak fogunk szólítani, hogyha nem haragszol. Köszöntelek itt a stúdióban.
Jönnen, köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat.
Te vagy Krisnavölgy kommunikációs referense, és azért hívtalak meg a stúdióba, mert ez az idei év nagyon különleges Krisnavölgy számára, hiszen idén ünneplitek a 25. évfordulóját Krisnavölgynek, 25 éve alapítottátok. Mit jelent ez a 25 éves alapítás? Tulajdonképpen mi történt ekkor?
Így van, ez az év különleges, hiszen 1993-ban találtuk meg azt a helyet, ami jelenleg Krisnavölgy területeként szolgál, Somogyi Dombság, Lankái között Somogyvámoson. Ez a 25 év, ez egy generációnyi idő, rengeteg esemény, különleges dolog történt a 25 év alatt. A 25 év azért ez egy hosszú idő, ami rengeteg területet magában foglal, ugye itt ez egy kis falu, egy társadalom, egy kis biofarm nőtte ki magát ebben a zsákfaluban, hogyha így mondhatjuk. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a falusiakkal, a környező lakókkal, de hát nyilván, mint mindenki, aki egy új területre költözik, mi is a kezdetekben azért rengeteg kihívással néztünk szemben. Voltak nehézségek, voltak megoldásra váró feladatok, és ezekből a hibákból azt gondolom a 25 év alatt tanultunk, ezeket meg is osztottuk másokkal, és a tapasztalatokból pedig új irányok és új megértések születtek, és rengeteg kapcsolat jött létre ezek által, hogy segítséget tudtunk kérni másoktól, amiben mi nem voltunk jártasak, illetve a mások tapasztalatait ugyanúgy mi is beépítettük a mindennapjainkban.
De tudsz esetleg valami ízes sztorit így a múltból, hogy hogyan találtátok meg a helyet, vagy mi volt a legnagyobb kihívás, esetleg valami vicces történet. Milyen kapcsolatotok volt ott a polgármesterrel, hogyan fogadtak el az emberek, van valami?
Hát akkor, amikor a magyarországi krisnatudatú hívők közössége elfogadott egyházzá alakult, láttuk, hogy azok, akik tagként kapcsolódnak, idővel szeretnének családot. Beszélgettünk arról, hogy mivel ez a kultúra a természethez közeli értékeket képviseli, egy olyan területet kellene találnunk, ahol ez a családi élet ilyen egyszerű körülmények között gyakorolható, és a természethez közel, Istennel a középpontba tudunk egy olyan közösséget létrehozni. Amikor a keresés megindult, azért nem csak ez a terület volt szem előtt, hogy így fejezzem ki, hanem más területeket is nézegettünk, de a polgármesternek, Hanzel Laci bácsinak, aki akkor volt Somogyvámos tiszteletre méltó és a mai napig tisztelt polgármestere, ő nagyon nyitott szívvel és tárt karokkal fogadta ezt a közösséget, hiszen látta azt, hogy ha már két vallás megfér a faluban, keresztény vallási felekezet, akkor ő nyitott volt arra, hogy miért ne jöhetne még egy harmadik közösség is. Uh-huh. Így, amikor ezt a szíves fogadtatást érzékeltük, azt gondoltuk, hogy ez egy az úr elrendezése, hogy oda költözzünk, ezért választottuk ezt a szép helyet. Hát a kihívások természetesen tényleg különlegesek voltak, hiszen akkor birkalegelők voltak ezen a területen, így az akkor maroknyi Krisna hívő, aki oda költözött, elég konkrét lemondásokkal kellett, hogy szembenézzen, hogy a munkálatok elinduljanak, leginkább nyilván először a mezőgazdasági területen, hogy tudjanak mit enni. Utána azonban, amiatt, mert nagyon eltökéltek voltak a kihívások ellenére, egyre több falusi és egyre több szimpatizáns és Krisna hívő még az ország többi területéről jött nekik segíteni, így aztán beindult minden szépen, fokozatosan, lépésről lépésre.
Uh-huh. Rá lehet kérdezni esetleg az anyagi részére, hogy ezt szokták kérdezni, hogy biztos valami nagy külföldi mecénások támogatják ezt a projektet, de valójában hogyan épült fel, miből épült fel ez a Krisna völgy?
Igen, hát az emberek nehezen tudják talán elképzelni, mikor ilyen nagyméretű infrastruktúra és ilyen több épületből és területből álló hely létesül, hogy itt nincs valami hihetetlen nagy adományozó mögötte, de nincs. Tehát itt vannak nyilvánvalóan szimpatizánsok és adományozók, akik rendszeresen segítik ezeket a törekvéseket, de a híveknek a kis aprólékos, folyamatos gyűjtése, az ő odaadásuk volt az, és még nemzetközi szinten is sokan látták ennek a szívből jövő törekvésnek az értékét, és ők is hozzájárultak. Szóval ez a híveknek a mindennapi spórolása, hogy így fejezzem ki, mikor egy család úgy gondolja, hogy ő tényleg szeretne valamit, és a saját erejéből létrehoz valamit, és annak a gyümölcsét utána leszüreteli, hogy így fogalmazzak. Mi is ugyanezt mondhatjuk, hogy ez így történt. És nagyon sok szimpatizáns is, hiszen az 1%-nál is láthatjuk, hogy Magyarországon sok magyar jó szívű látják azt a fajta eltökéltségét a közösségünk tagjainak, és ők szeretnének ilyen törekvésekben részt venni, tehát sokan olyanok, akik maguk nem Krisna hívők, járultak hozzá egy-egy létesítménynek az elkészítéséhez, vagy bizonyos munkálatokat felvállaltak a cégeikkel, tehát ez a szívből jövő törekvésnek az eredménye, amit itt láthatunk.
Tehát a hallgatók is részesei voltak ennek a szép eredménynek. Igen. Ha jól veszem ki a szavaidból. Ugye Krisna völgyet úgy hívjuk, hogy indiai kulturális központ és biofarm. Hogyan jelenik meg India Krisna völgyben? Mitől hívjuk ezt indiainak, hiszen egy magyarországi település szélén található, és magyar emberek laknak ott, ha nem tévedek.
Igen.
Tehát miért hívjuk indiainak? Milyen szempontból jelenik meg?
Ez a kultúra, amit a Krisna tudatú hívők követnek, ez egy Indiában fennmaradt ősi vallási, kulturális, emberi kultúra, társadalmi rendszer. A régi jóga írások, vagy védikus írások, amiket tanulmányozunk, azt írják, hogy hosszú korokkal ezelőtt az egész világon az emberek így éltek a természethez közel. De nem kell olyan messzire mennünk, hiszen még a nagyapáink is így művelték a területeiket a természethez közelt. A nagyapám lehetetlennek tartotta, hogy elmenjünk a boltba egy üveg vízért, egy ásvány vízért, hiszen minden ott volt, vagy akár, hogy egy kiló krumplit vásároljunk a boltban. Az emberek, amit termeltek, ez volt a falusi életnek az elve, hogy amit termeltek, azt ettek. Tehát mi ide egy szempontból, ahogy ide költöztünk, egy vidéki közösséggé váltunk, de azokkal az Indiában fennmaradt ősi szokásokkal, kulturális szokásokat követve, akár ami az építészetben, a ruházkodásban, a szokásokban megjelenik, ez inkább Indiához köti az embereknek az ismeretét, hiszen Magyarországon ezek nem annyira elterjedtek, ezek inkább keleti szokások. De nem kellene ennyire messzire mennünk egy szempontból, hiszen más vallási közösségekben is megjelennek hasonló elemek. Nyilván az öltözködés az nem ennyire hasonló, de akár a tisztasági szabályok, vagy más külsődleges dolgok nagyon hasonlóak más vallásokban is. De amiért az emberek ide jönnek, nyilván az építészeti, a színvilág, a hangzás, a mindennapi zenei hangulatok, vagy egyáltalán ez a kis békés hangulat, ez inkább Indiához kapcsolja a nézelődőt, hogyha itt szétnéz.
Uh-huh. És ugye a nevetekben az is szerepel, hogy biofan.
Igen.
Vagytok. Ez hogyan jelenik meg az életetekben? Most azt olvastam, hogy 280, tehát közel 300 hektáron gazdálkodtok. Igen. Hogyan indult ez el, vagy mekkora volt a terület, és hogyan néz ki a mai napon?
Hát ahogy említettem, amikor odaérkeztünk, itt a birkalegelőket vásároltuk meg a kezdetekben, egy körülbelül 100 hektárnyi területet, és ott alapvető gabonákat, zöldségeket, gyümölcsöket kezdtünk el termelni, ami biztosították az odaköltözőknek a élelmiszer szükségletét, tehát tényleg csak a legalapvetőbb dolgokról beszélünk. De egy biztos volt, hogy az volt a célunk már az elejétől, kezdve az első pillanattól kezdve, hogy biotermékeket termesszünk. Tehát, hogy amit megtermelünk, az egészséges legyen. Hát kérdés elképzelhető, hogy sokakban felmerül, hogy ez egyenlőség jel-e, de érdekes módon nem. És ez a mi egyik nagy kihívásunk volt, hogy amikor műtrágyázott, terméketlen talajban kezdtük el elvetni ezeket a magokat, hát ez a talaj ilyenkor még nem számít egészségesnek. Bióvá pár év alatt válik, amikor ez a műtrágya, a vegyszer kitisztul a földből, tehát ez az első pár évnek a kihívása volt a mezőgazdászaink számára, hogy ezt a terméketlen talajt termővé varázsolja. Hát ez nagyon jól sikerült, ugye a vetésforgó és a zöldséges kertünkben a növénypárosításoknak a használatával, amivel a kártevőket távol tudtuk tartani, illetve hát a mai napig ezt használjuk, illetve gyógynövény permetet, és ezek nagyon jól működő rendszerek, és hát a több mint két évtized alatt már olyan minőségű termékeket vagy terméket tudunk előállítani, amik legalább 75%-ban most már fedezik a önellátási szinten fedezik a közösségnek a szükségleteit. Ami viszont egy nagy változás volt, mikor már ugye a rendszerünk kezdett igazán ez a mezőgazdasági rendszerünk beállni, hogy szembe kellett néznünk a klímaváltozásnak a kihívásaival, amire azért nem voltunk annyira felkészülve. Voltak olyan évek, amikor a termésnek a felét elvitte, például egy nagy áradat eső olyan mennyiségben esett. Szóval itt alternatívákat kutattunk, és kerestünk más megoldásokat, és a már említett vetésforgó növénypárosítás mellett párhuzamosan most talajmegújító mezőgazdaságba kezdtünk pár évvel ezelőtt, ami annyit jelent, hogy a földeken learatott növények után nem hagyjuk pihenni a földet a következő vetésig, hanem köztes növényeket ültetünk, amik utána humuszréteget fognak majd képezni a már március vagy tavasz táján elvetésre kerülő növényeknek. És számos tapasztalatot láttunk már, illetve most már a saját eredményeinket is látjuk pár év után, hogy ez a fajta mezőgazdasági módszer nagyban hozzásegít minket, hogyha szélsőséges időjárási viszonyok vannak, akkor legalább azt a mennyiséget tudjuk produkálni, mint egy átlag időjárási viszontagság nélküli termési évben, és ennek most nagyon örülünk, és szeretnénk tovább kutatni, és kihasználni ennek a mezőgazdasági formának az előnyeit.
Nektek van valami külső cég, aki tanácsokat ad gazdálkodás területén, vagy van ott esetleg Krisna-völgyben egy hozzáértő, vagy ezek abszolút saját tapasztalataitokon alapulnak? Honnan szerzitek a tudást?
Hát ezt, amit felsoroltál, ezek így együtt. Tehát a 25 év alatt, ugye erről beszéltünk, hogy egy maroknyi Krisna hívő, főleg fiatal költözött oda, nagyobb részt városiak voltak, legtöbben tapasztalat hiány, tehát ezek a tapasztalatok az évtizedek alatt, vagy hát a két és fél évtized alatt alakultak ki, de a Magyarországon létrehozott élő falvakkal élő kapcsolatot ápolunk. Az azt jelenti, hogy hasonló gazdálkodások, amik létrejöttek országszerte, velük folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, találkozóink vannak, magokat cserélünk, megosztjuk azokat a tapasztalatokat, hibákat vagy eredményeket, amik pozitívak vagy negatívak voltak, amiből tanulunk együtt, illetve külföldön, más országokban létrehozott ilyen gazdaságokban levő eredményeket is tanulmányozunk, velük is tartjuk a kapcsolatot, és természetesen a nemzetközi Krisna hívő közösségein belül is más farmok is, és ilyen biofarmok is léteznek. Ezek a tapasztalatok is mindig kicserélődnek, vagy szervezünk ilyen találkozókat, ahol erre van lehetőség, hogy megosszuk egymással a felismeréseinket.
Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Azt tudom, hogy van lent Krisna-völgyben most már egy arborétumotok is. Ez az arborétum, ez egy kifejezett célotok volt, hogy ezt létrehozzátok, vagy ez önmagától alakult ki, és aztán örültetek, hogy ilyen sokféle növény van, és elneveztétek arborétumnak?
Nem, azért ennek egyrészt, amikor oda költöztünk, hát amellett ugye, hogy főleg szántok, birkalegelők voltak, ott voltak olyan fák, nagyon régi, még 1800-as években ültetett ősfák, amik minket arra késztettek, hogy ha így is szép területet hozunk létre, akkor adjunk lehetőséget olyan növényeknek, amik ezen a tájon, ezen a vidéken, ebben az éghajlatban honosíthatóak ott. Tehát ez egy elképzelés volt, vagy egy célkitűzés, hogy mi valójában ott létrehozunk egy arborétumot, és ez a botanikus kert jelenleg 950 fásszárú növényt is legalább, hát majdnem ugyanennyi lágyszárú növényt is tartalmaz, és hát amellett, hogy erdősítések is vannak, már 350 ezer fát ültettünk ebben a 25 évben, szóval ez egy valós törekvés és egy célkitűzés, hogy segítsük egy kicsit a környezetet, illetve nem csak azért, hogy harmonikus és szép legyen, hanem az embereknek felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindenkinek van lehetősége szép kertet létrehozni egy kis tudatos neveléssel. Árusítunk is a saját templomfáinkból, általában a rendezvényeinken ezek a frangipáni növények elérhetőek, illetve meg is osztjuk a tapasztalatainkat. Tehát vannak tanfolyamok, ha valaki szeretne egy kicsit az ökogazdálkodásba, vagy akár a növénykertészetbe bepillantani, akkor a szakértőink, akik már 20 év tapasztalattal és a kihívások utáni eredményekkel a zsebükben vagy a fejükben rendelkeznek, nagyon nyitottak vagyunk erre, hogy másoknak is eláruljuk ezeket a titkokat.
Mióta van turizmus Krisna-völgyben már? A kezdet-kezdetétől fogadtok ott embereket? Meg gondolom, hogy azért nagyon kíváncsiak voltak a magyarok.
Igen. Igazi meglepetés volt, hogy már akkor, amikor még az épületek csak az alapjaikban léteztek, az emberek már akkor érdeklődtek és eljöttek oda. Egyike voltam ezeknek egyébként, hogy megemlítsem, és hihetetlen megdöbbentő volt a spontánul kialakult idegenvezetőnknek az arca. Én akkor még szimpatizáns voltam még ott a 94-95-ös évben, tehát tényleg csak a kezdeteknél, hogy egyáltalán nem létező területekre ragyogó arccal mutogatott a kalauzunk, és mi nagyon utopisztikusnak gondoltuk, és akikkel beszélgettem azóta, és szimpatizánsok, vagy akár a helyi jelenlegi polgármester asszonnyal is, hogy nagyon utopisztikusnak tűntek ezek a tervek, de a vendégfogadás az elejétől ott volt, mindenki kíváncsi volt, hiszen is azért mentem le, mert kíváncsi voltam, azért mentem Somogyvámosra, és éppen emiatt alakultak ki az éttermek, vagy az étterem, a vendégházak, vagy a kis üzlet, ahol kegytárgyakat, vagy ajándéktárgyakat vásárolhatnak a hozzánk érkezők, illetve maga az a háromnapos krisna-völgyi búcsú, amit mindig júliusban tartunk, már az elején szinte elindult, mert az emberek akartak hallani India kultúrájáról, és ez a lelkesedés azóta sem apadt, hiszen a 25 év alatt 380 ezer ember látogatott hozzánk, évi körülbelül 30 ezer látogatónk van, és amellett, hogy júliusban megrendezzük a krisna-völgyi búcsút, úgy találtuk, hogy számos olyan terület van a kultúránkban, ami az embereket érdekli, ezért tartunk henna-fesztivált, ebben az évben augusztusban gasztrofesztivált is, élő bemutatót, főzési bemutatót, de az emberek ellátogatnak a vallási rendezvényeinkre is, mint Krisna születésnapja augusztusban, vagy az októberi édességfesztivál. Ezek mind olyan vendégfogadó fesztiváljaink, vagy rendezvényeink, amire szívesen látunk bárkit. De emellett, ami érdekes, hogy sokan még az esküvőjüket is nálunk tartják, vagy akár jóga, vagy céges elvonulásra is ezt a helyszínt desztinációként jelölik meg, eljönnek, és itt szeretnék megtartani. Nagyon nyugodt, békés az atmoszféra, és sokan azt hiszik, és valós is ez a hitük nyilvánvalóan, hogy egy picit, hogyha megállnak ebben a rohanó világban, itt fel tudnak töltekezni, hogy utána újra erőre kapva, átgondolva a mindennapi dolgaikat, akkor sikerre vigyék a következő időszakot.
Külföldön mennyire ismert ez a hely? Jönnek külföldi turisták is?
Igen. A környékbeli országok számos turisztikai egységeivel vagyunk kapcsolatban, már csoportokat indítanak, meghirdetett programok vannak számukra. A vallási zarándokok száma a nemzetközi krisna-tudatú hívők között is kiemelt és számos, világszinten elismert ez a központunk, de Közép-Európában ez a legnagyobb biofarm, tehát akik a vallási nézetektől eltekintve érdeklődnek az ökogazdálkodás területén, ők is eljönnek akár még külföldről is nagyon sokan, akár önkénteskedni, vagy csak egy-egy tanfolyamra, de turisták is rengetegen jönnek, akik hallottak erről, és kicsit kíváncsiak az indiai kultúrára, és lehet, hogy egy indiai repülőjegyet nem, de Magyarországra elutazni még megengedi a pénztárcájuk.
Uh-huh. Mit reagálnak általában a vendégek, akik először jönnek Krisna völgybe? Hogy érzik magukat? Adnak egyáltalán visszajelzést? Visszajárnak-e? Milyen tapasztalatok van?
Igen, nagyon érdekes. A legtöbben családosan jönnek, ez a tapasztalatunk, sokan jönnek gyerekekkel, itt vannak a Balaton környékén, de elég sokan kifejezetten csak ebből a célból, hogy megtekintsék Krisna völgyet, jönnek el, mert egyszer az életünkben legalább el kell jönniük, és sokan úgy mondják, hogy már hazajárnak. 4-5-ször is eljönnek egy évben, találkozok rengeteg ilyen ismerős arccal, ők nem válnak Krisna hívővé, bizonyos gyakorlatokat beépítenek a mindennapjaikba, amik számukra szimpatikusak, vonzóak, de mindig azért jönnek, és azt tapasztalják, hogy itt békét és harmóniára lelnek, az itt élőknek ez a nyugalma, az itt élőknek a kedvessége és a nyitottsága a számukra egy feltöltő és egy szeretetteljes ölelés egy szempontból. Ezért is említik újra, hogy ők hazajönnek ilyenkor, de így is fogadjuk az embereket, hogy érezzék azt, hogy hazajönnek, hiszen ez Istennek a területe, hogy így fejezzük ki, mi őket szolgáljuk. Akik ide jönnek, ők azért jönnek ide, mert ez volt az elrendezés az életükben, hogy ide jöjjenek. Tehát mi úgy fogadjuk őket, mint Isten vendégeit, nagy szeretettel és kiemelt tisztelettel, hiszen számunkra ez nagyon megtisztelő, hogy eljönnek és találkozhatunk velük.
Uh-huh. Egy személyes kérdést is lehet?
Igen, halljuk.
Neked mi volt az első benyomásod Krisna völgyről, vagy az élményed? Volt-e olyan, nem tudom, különleges íz, illat, arc, információ, ami mélyen megmaradt esetleg benned?
Én egy közösségi ember vagyok, ezért az első, amit már ugye említettem, az egyéni élményem az volt, hogy amikor legelőször oda mentem, akkor én szkeptikus voltam. Tehát ez, ami bennem megmaradt, hogy az, aki minket kalauzolt és körbevitt, egy olyan utopisztikus tervről beszélgetett ragyogó arccal, ugye, amit említettem, ami nekem az irreálisnak hangzott. De az a fajta odaadás és eltökéltség az olyan mértékben nyomot hagyott a szívemben akkor, mikor eljöttünk onnan, hogy honnan táplálkozik ilyen nagy lelkesedéssel az illető, aki körbevett bennünket, engem ez fogott meg. Tehát személyesen engem egyénileg az ott élőknek az eltökéltsége, hogy ilyen körülmények, nehézségek ellenére ők ennyire kitartóak és eltökéltek, hogy ők ezt akkor is véghez viszik, még hogyha egy külső szemlélőnek ez meseszerűen is hangzik. Én az azt követő években, főleg szemináriumokon vettem ott részt, és amikor leköltöztem, a legmegdöbbentőbb élményem az volt, hogy csend van. Nincsen alapzaj egyáltalán, és az embereknek egy picit ijesztő, ha nincsen alapzaj, mert akkor befelé kell figyelni. És ez volt egy másik egyéni élményem, hogy meg kell hallanom azt, hogy mi zajlik valójában, mik azok a gondolatok, amikkel foglalkoznom kell, amire figyelnem kell, azok a belső gondolatok, amiket esetleg, hogyha a körülöttünk levő ingerek egy városban esetleg lehet, hogy elsöpörnek. Tehát itt mindenképp felkiáltó jeles ez a csend az emberek számára, hogy egy picit befelé tekintsenek. Ezért is van gyógyító ereje egy picit ennek, hogyha ilyen helyekre az emberek ellátogatnak. De az én igazi saját élményem, amiért az elejétől kezdve nagyon szerettem oda járni, ezek azok a közös fesztiválok, közös rendezvények, amikor együtt táncolunk, mert annak van egy olyan ereje, amit én újra és újra meg akarok tapasztalni. Azóta is, mindig, amikor csak van rá lehetőségem.
még nem járt le teljesen az időnk, egy picit zenét fogunk most hallgatni, aztán folytatjuk, de addig is buzdítok minden kedves hallgatót, aki velünk marad, vagy aki kikapcsolódik az adásból, hogy jöjjön el egyszer Krisna völgybe, és táncoljon velünk. Kultúra magazinja. A mikrofonnál továbbra is Szilaj Péterné, Gandharvika Prémadévidászi, és a vendégem Krisna völgy 25 éves évfordulója alkalmából Tótné Bakondi Laura, Nilamani Csakravarti Dévidászi, Krisna völgynek a kommunikációs referense. Sok mindenről beszéltünk az előző blokkban, főleg mezőgazdaságról, arborétumról, vendégfogadásról, első élményekről. De amiről még nem beszéltünk, az az önfenntartáshoz kapcsolódó önfenntartáshoz kapcsolódó téma. Ez konkrétan az ökológia, tehát az önfenntartás különféle elemei, mint például a víz, az energia, tehát ezek a különféle erőforrások, amik egy városi ember számára annyira önmagától értetődően, mondjuk egy villanykapcsolót megnyomok, égni fog a villany, ha meg beindítom a mosógépet, lesz tiszta ruhám, ezek Krisna völgyben nem így működnek. Hogyan éltek, vagy miben más egy Krisna völgyi ember élete energia erőforrások szempontjából?
Egy pár szóban említettük a mezőgazdaság területén, hogy amikor ide költöztünk, az volt a cél, hogy amit megtermelünk, az bio legyen. Emellett, hogy lelki értékeket képviselünk, ez a kis közösség, ami ott létrejött, azzal a céllal jött létre, hogy egyszerű életmód, magas szintű gondolkodás, vagy emelkedett gondolkodás mottóval éljük a mindennapjainkat. De főleg miután a klímaváltozás megindult, egyértelművé vált számunkra, hogy amellett, hogy lelki értékeket és gondolatokat képviselünk, és lelki gondolatokra és értékekre hívjuk fel az emberek figyelmét, fontos az is, hogy kommunikáljuk és tudatosabbá tegyük az embereket a környezet tudatosságra, vagy a környezetükre való odafigyelésre is, hiszen a Föld anya, ahogy a védikus kultúra hívja, a Föld anyának a védelme legalább ugyanolyan fontos, hiszen ez a kultúra, amit képviselünk, ez a tiszteletre és a szeretetre épül. és ehhez hozzátartozik az, hogy a környezetünket, a természeti erőforrásokat is tiszteljük, és ezért 2008-ban megalapítottuk az Ökovölgyet, párhuzamosan Krisna völgy kulturális központjával, aminek ugye ez volt a célja, hogy kommunikáljuk ezeket a lelki értékek mellett a fenntarthatósági eredményeket, és felhívjuk az embereknek a figyelmét erre a klímaváltozásra. Amellett, hogy mi ugye biotermékeket vagy termelésbe kezdtünk, számos egyéb lépéseket is tettünk arra, hogy mindenről beszélhessünk az embereknek, vagy akik hozzánk látogatnak, akkor ezt lássák, ami annyit jelentett, hogy 2008-ban létrehoztuk a nádgyökérzónás szennyvíztisztító rendszert pár éven belül, önálló erőforrásból termeltük az energiát, bár az elektromos áram előtte sem volt bevezetve, de a központi vízhálózatra rá voltunk csatlakozva a faluhoz, aztán 2011-ben saját ivóvizet vagy saját kutat ástunk, és jelenleg nem vagyunk kapcsolódva egyáltalán semmilyen központi energia ellátónak a hálózatára, az azt jelenti, hogy nincs elektromos áram, és nincsen csapvíz, hogy így fejezzem ki, hanem saját kútjaink vannak. Tehát ennek az energiaforrási önellátási rendszere ez most így 100%-os Krisna völgyben.
Uh-huh. Tehát gyertyát használtok, és kézzel mostók, és
hát, képzeljük el? Nagyjából igen, de azért vannak olyan házak, ahol nem gyertyát használnak, hanem napelemeket tettek föl, és ugyanúgy villanykapcsolóval kapcsolják az áramot. Inkább itt a cél az az, hogy minél kevesebb környezetszennyezéssel tudjuk fenntartani önellátóan, és ne terheljük ezzel a földnek a földbolygót a saját fenntartásunkra.
Uh-huh. Nem olyan rég olvastam egy bloggernek az írását, aki Krisna völgyben járt, és arról panaszkodott, hogy villanypásztort látott és traktort. Ezért nagyon elgondolkodott azon, hogy vajon egyáltalában a mai világban lehetséges-e önfenntartó módon élni. Te hogyan látod ezt, vagy hogy látják Krisna völgy vezetői, akik az önfenntartásra törekedve terveznek hosszú távon, hogy ez valójában létrehozható, vagy ti is úgy vagytok vele, hogy hát, ha már 80%-on vagyunk, az már jó eredmény, és kész. Mennyi tudunk elérni?
A maroknyi Krisna hívő, aki oda először leköltözött, ugye beszéltünk erről, hogy lépésről lépésre kellett, hogy megoldják ezeket a kihívásokat, amivel szembe kerültek. Viszonylag gyorsan duplázódott az ott élőknek a száma, és hát mostanra most már azért 100-on fölül vagyunk, vagy nagyjából 200-an a faluban élőkkel együtt. És ahogy a társadalmi körülmények változtak, úgy egyensúlyoztunk, hogy így fejezzem ki, az összes többi szükségletekkel is, ami itt a Krisna völgyben a mindennapjainkhoz kell. Tehát ez egy lelki értékekre alapozott, és alapvetően ez a célja, hogy a lelki életben való előrehaladásunkat szolgálja. Az önfenntartás is ugyanilyen fontos, de nem csak az az egyedüli mindennapi célkitűzésünk, hogy csak arra koncentráljunk. Ez is ugyanolyan fontos. Lépésről lépésre igyekszünk ezeket megvalósítani. Most közel 50, hát egy 45 ökör, tehén, borjú tartozik a közösségünkhöz, akikre családtagként figyelünk, és az ökröknek az erejével munkáljuk a földeket, és amennyire csak lehetséges, ők segítenek mindabban, amiket megtermelünk, de ez még nem 100%-os. Tehát most már nagy törekvések vannak különböző módszerek bevezetésére, hogy a traktorokat teljesen el tudjuk hagyni, és minden olyan külsődleges dolgot, ami ezt befolyásolja. De teljes mindennapi első egyik napról a másikra ezt nem fogjuk így elengedni, de ez a törekvés, 5 és 15 éves stratégiai tervezése a vezetőknek, vagy a vezetőinknek, az ez, hogy az élelmiszer önellátásban 5 éven belül próbáljuk elérni. Most egy olyan 80, amit említettél is, körülbelül olyan 80%-os önellátási százalékot, és az összes egyéb területen, hogy a saját ruháinkat megtermeljük, vagy elkészítsük, ezek pedig folyamatosan a háttérben próbáljuk megszervezni. Hát ugye, amiről beszéltem, vagy említettem, hogy ez egy kis társadalom, amit kialakult, az azt jelenti, hogy családok jöttek létre, gyerekek születtek, akik 20 éve ide költöztek, ők közben idősebbek lettek. Tehát amikor 20 évvel ezelőtti emberi erőforrásban gondolkozunk, akkor ők még lehet, hogy 8 órában tudtak minden nap segíteni, de ez is nagyon fontos, hogy az emberi értékeket megőrizzük, és figyeljünk egymásra, vagyis odafigyeljünk egymásra, ami azt jelenti, hogy az anyukák, amíg a gyerekekkel vannak otthon, akkor jó pár évig, ugye először a gyerekekkel vannak, amíg elérik a 3 éves kort, és utána is még 10 éves korig csak egy pár órás mindennapi szolgálatban vesznek részt, mert számunkra ez is nagyon fontos, hogy a gyerekekre figyeljünk, és az idősebbek pedig ugyanígy a koruknak, egészségi állapotuknak megfelelően, akkor annak függvényében segítenek a mindennapi teendőkben.
Sok mindenről beszéltél most, de egy kicsit ugorjunk vissza a tehénvédelemhez, hiszen, ha jól tudom, Magyarországon ez az egyetlen tehénvédelmi központ működik. Miért olyan fontosak a tehenek? Tehát azt tudom, hogy a Krisna hívők védelmezik az állatot, az életet szentnek tartják, és ezért is vegetáriánusok többek között, de a tehénnek miért van ilyen kiemelt szerepe?
Ez a kultúra, amit követünk, arról, hát mi Krisna hívők vagyunk. És a védikus írásokban Krisna, ő egy kisfiú, aki játszik a lelki világban, mint egy tehénpásztor fiú. Hát alapvetően van egy ilyen vallási, teológiai vonatkozása a tehén megjelenésének a mi mindennapjainkban. De emellett úgy tiszteljük a tehenet, mint az anyánkat, hiszen a tejével táplál bennünket életünkön át, az ökröt pedig, mint az apánkat, aki az erejével műveli a földet, amiből mi utána enni tudunk és élni. Tehát ezért a tehenek, az ökrök, a családtagok Krisna völgybe, az azt jelenti, hogy úgy, ahogy beszéltünk az előbb a Krisna völgyben élő idősebbekről, közöttük, a tehenek között is vannak nyugdíjasok, ők máshol vannak, kevesebbet dolgoznak, közöttük is nagyon érdekes egyébként ők maguk is személyiségek, közöttük is vannak ilyen és olyan
rigolyások,
igen, ugyanúgy, mint az embereknél. Tehát mi így is gondolunk rájuk, amikor születik egy boci, akkor boci köszöntő közösségi összejövetelt tartunk a tehénvédelmi központ mellett, ahol ott van egy kis kemence, akkor ott sütünk, főzünk, és ünnepeljük a kis bocit, aki ott van közöttünk akkor. Illetve, hogyha hát egyik legfontosabb, hogy mi életük végéig gondoskodunk róluk, addig, ameddig élnek, és amikor elhagyják a testüket, akkor elbúcsúztatjuk őket egy temetési szertartás keretein belül, és megemlékezünk arra, hogy ők egész életükben, amíg nálunk voltak, segítették a mindennapjainkat.
Az igaz, hogy a biztonságban lévő tehén tovább tejel, mint egy...
Igen,
ipari körülmények
között. Ez valóban így van, érzik a gondoskodást és a szeretetet, és olyan tehenek is, akiknek már nincsen borja, vagy még nincsen borja is, adnak tejet, ami tulajdonképpen egy természeten kívüli verzió, mert ez ugye általában nem. De igen, érzik ezt a gondoskodást, és ők ezt ezzel meghálálják, illetve évszaktól függően elég nagy mennyiségű 50-100 liter tejet is adnak, ami egy szempontból egy átlagosnak számít, de más szempontból viszont sokkal nagyobb adagnak, mint egy ipari körülmények között. És egy másik lényeges és fontos dolog, hogy mi tervezzük, születésszabályozás van ipari körülmények között, egy általános gazdaságban az a terv, hogy minél több borjú szülessen. Mi szeretnénk megőrizni azt, hogy ők tudjanak pihenni közben, tehát amit említettem, születésszabályozással születnek a borjak.
Van olyan, hogy befogadtuk esetleg teheneket? Mert egyre több olyan szervezet van, akik foglalkoznak állatmentéssel. esetleg vágóhidakról hoznak ki állatokat, fordult már elő ilyen megkeresés?
Igen, nagyon sok megkeresés van, még külföldről is. És egy-két alkalommal volt is erre precedens, hogy befogadtunk ilyen vágóhíd elől megmentett bocikat. Amiatt, hogy egész életükre vállaljuk a felelősséget, teljes egészében úgy tudunk állatokat befogadni, hogyha az adományozó személy vagy donor egy hektárnyi területet tud adományba megvásárolni vagy adni hozzá, mert annyi egy egész éves etetési szükséglete egy állatnak, és azzal tudjuk fogadni.
És hát gondolom nyilván személyi feltételei is vannak, mert azért törődést is igényel egy tehén, tehát akkor annyira több munkát jelent.
Igen, tehát emellett nyilván, hogy egy területet biztosítunk számára, akkor egy bizonyos létszám fölött tehenészek is szükségesek, hogyha többen is többen lesznek. Az a terv jelen pillanatban, ez a tehénvédelmi központ, ez 60 állatnak a befogadására alapított infrastruktúrával rendelkezik, és szeretnénk egy pár éven belül ezt picit bővíteni egy 80 állatot befogadó területre vagy körülményre.
Ha már a tehenészeknél tartunk, kicsit hadd érdeklődjek az ott lakó lakosságról, népességről. Hányan élnek most Krisna-völgyben, vagy hányan dolgoznak ott? Van-e különbség, vagy esetleg korlátozzátok-e, hogy ki az, aki Krisna-völgyben dolgozhat? Hogy álltok most személyi feltételek területén?
Krisna-völgyön belül, magában a völgyben 120-an élnek jelenleg, ebből 27-en gyerekek. Körülbelül 80-an élnek a faluban, az ófaluban, Somogyvámoson, tehát elég sokan. Sőt, még most már a környező falvakban, városokban is költöznek többen, egy ilyen 30 kilométeres körzetben. És összesen úgy Somogyvámos és Krisna-völggyel együtt van 50 gyerek. Körülbelül a nyári időszakban 40 alkalmazottunk van, akik a mezőgazdaságban vagy egyéb területeken besegítenek. Ezek közül vannak, akik Krisna-hívők, vannak, akik a faluban élő falusi lakosok. Bizonyos területeken szabályozott az, hogy kik segíthetnek. A tehenek közelében nyilván, de ez egy bármilyen egyéb helyen is így lenne, hogy a személyi feltételek vagy a tudás, szakértelem szükséges ahhoz. Nem feltétlenül kell teljes egészében Krisna hívőnek vagy gyakorlónak lennie, például egy tehenésznek, de legalább szakértőnek kell lennie. De a mezőgazdasági munkában, vagy építészetben, vagy más területeken is szívesen fogadunk olyanokat, akik szeretnének jönni. A zöldségkertészetben rendszeresen jönnek hozzánk önkéntesek, még más országokból is, vagy Magyarországról. Sokan egy picit kikapcsolódni jönnek, vagy vannak olyanok, akik munkaváltás előtt vannak, vagy néhányan gyászmunkára jönnek hozzánk, és nagyon jót tesz, hogy ki tudnak kapcsolódni a mindennapi pörgésből, tehát önkénteseket is fogadunk.
Ez óriási szám volt, ez az 50 gyermek.
Igen.
Nekik külön iskolájuk van ezek szerint?
Igen, a kezdetekben nem minden alakult úgy, azért, mint ahogy egy kezdeti közösségnél ez elvárható, de 2006-ra már megépült az első iskola, és 2009-ben ez már akkreditált általános iskolává is vált. Jelenleg 32 nappal is tanulónk van, körülbelül 20 magántanuló, és most várunk 10 elsőst, tehát most generációs robbanásban vagyunk.
Mit tanulnak a gyerekek az iskolában? Tehát gondolom, hogy ha akkreditált az iskola, akkor nyilván a nemzeti alaptantervet.
Így van.
De még mást.
Igen, nemzeti alaptantervet követjük, jelenleg kidolgozás alatt van a saját kerettanterv is, ami várhatóan 2 év múlva már életbe lép, meglátjuk ennek a folyamatnak a időtartamát, hogy mennyit fog igénybe venni, de nyilván amiatt, hogy van 280 hektárunk, amin ők szaladgálhatnak és játszhatnak, azért más lehetőségeket is biztosítunk, ha már a természethez közel élünk. A természetüknek megfelelően figyeljük azt, hogy milyen típusúak a gyerekek, és lehetőséget biztosítunk, hogy akár akik az állatokat szeretik, akkor a tehenészetben egy picit felügyelettel nyilván. részt vegyenek az ottani tevékenységekben, vagy vannak olyanok, akik meg akarnak tanulni varni, vagy egy kicsit a rendezvényekben részt venni, vagy ami nagyon jó, hogy egy környezetismeretórát meg tudunk tartani a szabadban. Tehát mindazt, amit egy általános körülmények között, városi keretek között, bár tudom, hogy a pedagógusok nagyon kreatívak rengeteg helyen, mi is igyekszünk az adott lehetőségeket kihasználva játékosan átadni a gyerekeknek azt, amit egyébként tanulnának az iskolában. De ami különleges, hogy tanulnak védikus tantárgyakat is, így például a szanszkritul egy bizonyos életkor után hangszereken, az én lányom jelenleg elsős volt, illetve most lesz másodikos, ő már 4 hangszeren játszik. Mondjuk ő egy kifejezetten egy hangszerek iránt érdeklődő zenei tehetséggel megáldott gyerek, és ezért biztosítunk is számára lehetőségeket, még azon felül, amit tanul az iskolába, hogy tudjon minél többet ezzel foglalkozni, hogyha érdekli. De hát minden szülő így van ezzel. Ezen kívül táborokat szervezünk nekik a nyári szünetben, amit hihetetlenül és végtelen módon élveznek, ahol a lányok egy kis háztartási ismeretet tudnak el sajátítani, főzni tanulnak, és együtt csinálják, és utána megeszik ezt, és ez az egész egy játékos módon zajlik, és nagyon szeretik. A fiúk, ők egy olyan táborba vettek részt, ahol ott sátrazhatnak, íjazhatnak, a fiús természetüket kihasználhatják, és ők is nagyon élvezik ezeket a kis nyári összejöveteleket.
A szentírásokat mikor kezdik tanulmányozni a gyerekek?
Hát igazából ez már az elejétől zajlik, ahogy ők kapcsolódnak, már azt mondhatnám, hogy az óvodáskorban is azért van valamilyen szintű ismeret, de elsős korban, amikor még ugye írni, olvasni tanulnak, akkor egy-egy verssel ismerkednek meg, beszélgetnek róla, és aztán utána egy-két év, mert már alsóban valójában elkezdenek tanulni, és szépen fokozatosan, ahogy a tanterv, az általános kerettanterv megengedi, akkor mellé úgy jelennek meg olyan tantárgyak is.
És mi a tapasztalat arról, hogy mennyire elégíti ki a gyerekek igényeit Krisnavölgy? Tehát nem vágynak esetleg fel a városba, vagy új életet kipróbálni, vagy mi erről a tapasztalatotok volt már olyan gyerek, aki Krisnavölgyben nőtt föl, és aztán másfajta életet választott?
Hát, aki Krisnavölgyben nőttek föl, vagy itt végezték el az iskolát, a tinédzserek azok mindenhol tinédzserek. Tehát a tinédzserek utaznak, jönnek-mennek, de 100%-os tapasztalatunk az az, hogy a Krisnatudatnak az elveit nem hagyják el. Az, hogy barátaik lesznek, vagy élik a tinédzserek életét, ez normális és természetes, de a kapcsolódásuk, vagy az, hogy ők vannak, akik elköltöztek a szülőkkel együtt, vannak olyanok, akik itt végezték az általános iskolát, és azóta saját gyerekeikkel élnek ugyanúgy itt, és az egyikőjük konkrétan az egyik tanárunk, aki tanít, és azóta alsó tagozatban. Tehát a tapasztalat ilyen szempontból vegyes, hogy itt maradnak-e vagy nem, de nem is feltétlenül ez a cél, hogy mindenki itt maradjon, hiszen nem vagyunk egyformák. Van, aki szereti ezt az életet, hogy egy vidéki közösségben éljen, van, aki szeret utazgatni, vagy más országokat megismerni, de az biztos, hogy az itt kapott értékeket 100%-ig tudják hasznosítani a mindennapokban. Mi nem nézünk tévét. És én azt gondolom, hogy ez a fajta online csatlakozás az éterhez, hogy így fejezzem ki, vagy az offline élet, ez nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy ők a későbbiekben könnyebben tudjanak kommunikálni, problémákat megoldani, az érzelmi életüket egyensúlyba tartani, mert ezek nem csak vallási értékek, hanem emberi értékek, amiket itt elsajátítanak, ami azt gondolom, hogy 100 évvel ezelőtt egy mindennapi normális gyereknek a mindennapi tevékenysége volt.
Én olvastam az amisokról, hogy náluk kifejezetten van egy év, amikor ezek a kamasz gyerekek kipróbálhatják a kinti életet, tehát hogy náluk nagyon zárt a közösség, és tényleg csak így engedéllyel lehet úgymond belekóstolni a kinti nagyvilági életbe. De akkor ezek szerint Krisnavölgyben nagyobb az átjárási lehetőség, ha jól látom.
Igen, más közösségekben is megjelenik ez, hiszen a tinédzsereknek a pszichológiája, hormon rendszere, biológiai működése az mindegy, hogy hova tartozik, akkor is ugyanaz. És nálunk nagyobb az átjárás, nincsen egy ilyen féle szabályozás, ha így fejezzük ki, inkább javaslatok vannak, és ahogy említettem, hogy az a célunk, hogy olyan alapozó értékeket adjunk a gyerekeknek, hogyha felnőnek, akkor ők ezt tudják hasznosítani a mindennapokban, akár könyvelők lesznek egy városban, vagy külföldre költöznek, mert ott fognak férhez menni, vagy ha itt maradnak, és a közösségnek az értékeit viszik tovább. Az a tapasztalatom, hogy ez a közösség most, ez az alsós korosztály, akik most vannak Krisna-völgyben, most nagyobb részt alsósok vannak, ők amiatt, hogy nagyobb létszámban vannak, ők jobban összekovácsolódó közösségben gondolkoznak, ők már egymás között beszélgetnek arról, hogy mit szeretnének majd átvenni, mikor ők nagyobbak lesznek Krisna-völgyön belül. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta elköteleződésük, ez nagyon erős, és a mostani tinédzserek is már éppen amiatt, amit említettem, hogy mi úgy tekintettünk rájuk barátilag és szeretettel, hogy a természetüknek megfelelő segítséget kapjanak, tehát az ő életpálya modelljüket támogatva mentek iskolába, és segítjük őket, hogy tudjanak azon a területen, ahol boldogok, amit felé érdeklődnek, hogy ott tudjanak már akár fiatalabb korban is besegíteni.
Gondolva azokra a hallgatókra, akik esetleg kedvet kaptak egy krisna-völgyi kiránduláshoz, milyen lehetőségeik vannak azoknak, akik esetleg több időt szeretnének eltölteni Krisna-völgyben, vagy Krisna-völgy környékén? Esetleg kínáltok olyan lehetőséget, ami egy hosszú hétvége, vagy egy bentlakásos kikapcsolódás? Milyen lehetőségek vannak?
Igen, attól függően, hogy milyen céllal érkezik hozzánk valaki, számos tanfolyam és hétvége közül választhat. Azok, akik vendégként érkeznek hozzánk egy napra, vagy akár két napra, vannak tematikus körbevezetések, tehát azon kívül, hogy valaki belép hozzánk egy napi látogatójeggyel, és van egy óránkénti körbevezetésben a szentélyben, választható tematikus ökovölgyes és ökokertészeti körbevezetés is, ökrösszekérrel is körbe lehet menni azoknak, akik eljönnek hozzánk, ami azért is különleges, mert például a búcsú idején az ilyen fesztiválokon még a lakóövezetbe is bemegy az ökrösszekér, és ott lehet kérdezni az ökrösszekérnek a vezetőjétől a mindennapi életeinkről, vagy a mindennapi életünkről. De aki úgy gondolja, hogy egy picit szeretne közelebbről megismerkedni, vannak ajurvéda hétvégék, stresszkezelő hétvégék, tematikus egyéb területű tanfolyamaink, illetve meghirdettük a kolostorok titka hétvégéket, ami kifejezetten arról szól, hogy ha valaki szeretné a hajnali meditációt, egy Krisna völgyi lakónak a mindennapját megtapasztalni, mindenféle elköteleződés nélkül, akkor azt megtehesse. Ennek van hétvégi és egyhetes változata is, és a Krisna völgyi honlapon erről tájékozódhat valaki, aki szeretne egy picit ebbe belekukkantani. Emellett ott vannak ezek a fesztiválok, amikről beszéltünk egész évben. Már a Henna Fesztivál, illetve most a Virág Fesztivál elmúlt, de júliusban lesz a Krisna-völgyi búcsú, augusztusban a gasztrofesztiválunk, és akik úgy érzik, hogy egy picit több időt eltöltenének előtte vagy utána, akkor a Krisna-völgyi vendégházakban, vagy számos szállás lehetőség közül választva a faluban, illetve a környéken megtehetik ezt.
Vannak olyanok, akik azzal a kérdéssel keresnek meg benneteket, hogy szeretnének oda költözni?
Igen, nagyon sokan.
Mit mondtok neki?
Nagyon sokan. Nem is mindenki Krisna hívő szeretne lenni, hanem egyszerűen csak szeretne egy ilyen közösségnek a környékén lakni, hogy ezeket az értékeket valahogy a magáévá tegye. Akkor, hogyha a völgybe szeretne valaki beköltözni, akkor a már említett kolostorok titka hétvégét szoktuk nekik javasolni, hogy először próbálják ki. Ott belekukkanthatnak egy kicsit az ideológiai háttérbe, a mindennapok szokásaiba, és az ember egy pici tapasztalatot gyűjthet arról, hogy valóban neki való-e ez az élet, vagy úgy érzi, hogy ezt egy más formában szeretné gyakorolni, de elég sokan lelkesen maradnak, és utána az egyhetesen is kipróbálják magukat. Voltak olyanok, akik ettől családdal együtt költöztek utána a faluba, és akkor vagy bekapcsolódtak Krisna-völgynek a mindennapi életébe egy-egy tevékenységgel, amivel ők a szakértelmükkel hozzá tudtak járulni, de olyanok is voltak, illetve olyanok is vannak, akik oda költöztek, csak szerettek volna, vagy szeretnének a környékén élni, és saját munkát, akár online, vagy a környéken levő munkát vállalnak, és eljárnak a lelki gyakorlatokra, élvezik ennek a különleges helynek az atmoszféráját, és sétálgatnak, és itt élnek egy ilyen lelki kultúra kapujában.
A műsoridunk végéhez közelítünk. Van-e valami különleges üzeneted, ha esetleg a hallgatóknak, vagy valami olyasmi, amiről nem beszéltünk, de mindenki szeretné róla szót ejteni? Csak egy jó kívánság, amit záró akkordként használhatnánk.
Hát én mindenképp azt üzenem, hogy aki még nem volt, jöjjön, aki már volt, jöjjön vissza, mindenkit hazavárunk. Nagy szeretettel.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Hozzánk, és a hallgatóknak pedig jó kirándulást kívánunk Krisna völgybe. Góranga.
Góranga.